Újra itt az évvége, ismét fontos teendők várnak azokra, akik szeretnének élni azzal akár a több százezer forintos adóvisszatérítési lehetőséggel, amely a nyugdíj, illetve egészségpénztári megtakarítások után vehető igénybe. Idén csak az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon mintegy 8%-kal nőtt a megtakarítások összege. Ez átlagban személyenként 2.200.000 forintot jelent. Több új tagja van ugyanakkor az egészségpénztáraknak, mint a nyugdíjpénztáraknak. Lakás célra az előzetesen várt 300 milliárdnak alig több mint harmadát vették ki nyugdíj célra spóroló magánszemélyek. Kravalik Gábort, az önkéntes pénztárak országa szövetségének főtitkárát Nagy Károly faggatta a részletekről.
Évvégi hajrá, és hát nem csak bevásárlási hajrá van ilyenkor, hanem most már, hál' Istennek, hagyományosan takarékoskodási hajrá is, mert hogy az állam megtámogatja a befizetéseket 20%-kal a befizetett személyi jövedelemadó arányában, nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári befizetéseknél, de mekkora a maximum összeg, és változott-e ez az elmúlt időszakban?
Érdemes megnézni a családi költségvetést, hogy az év végével mennyi marad a költségvetésbe, és azt mire szeretnénk fordítani. Az egyik nagyon hatékony takarékoskodási módszer az az egészség és a nyugdíjpénztár tagdíjfizetés, hiszen az állam valóban megtámogatja 750.000 forint befizetés esetén maximum 20%-os adójóváírással, tehát 150.000 forinttal ezt a jellegű megtakarításunkat, ha befizetjük az adott évben egészség vagy nyugdíjpénztárba. A maximum, amivel el lehet érni ezt a 150.000 forintos adójóváírást, az egy 750.000 forintos befizetés, de ha kevesebbet fizetünk be, akkor értelemszerűen annak a 20%-a ugyanúgy visszaigényelhető lesz majd a következő évi adóbevallás folyamán, de nyilván akkor kevésbé tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget.
De ez a maximum 150.000 forint személyi jövedelemadó az egybeértendő, ugye?
Tehát, igen, a nyugdíj és az egészségpénztári befizetéseimet össze kell adni, sőt, ha több nyugdíjpénztári tagságon van, vagy több egészségpénztári tagságon van, akkor azt még inkább össze kell adni. Tehát minden, ami ebbe a két intézmény formába történő befizetés, az összeadódik, és úgy számítandó a 750.000 forintos éves befizetési limit után a 20%-os adójóváírás lehetősége. Természetesen többet is be lehet fizetni, 750.000 forint felett, nagyon sok munkáltató ugye támogatja a munkavállalóinak az ilyen jellegű öngondoskodó megtakarításait, és ez sokszor túl is lépi a 750.000 forintot. Nyilván a fölötti összegekre nem fogunk tudni már adójóváírást igényelni.
Helyette viszont van más lehetőség, hogyha nem az adójóváírásra hajtunk csak, hanem az, hogy mondjuk minden egyes befizetésnél ott van a lehetőség, hogy amiben befektetik a pénzünket, főleg ugye ez a nyugdíjpénztárnál van így, hozamot lehet elérni. Mennyire tudnak reálhozamot elérni a nyugdíjpénztárak, mert az elmúlt években azért az infláció nagyon hangsúlyos kérdés volt. Az idei egy picit szelidült, hál' Istennek, de hát tavalyi az nagyon durva volt, meg a 23-as is, szóval ennek ellenére ilyen környezetben tudtak reálhozamot elérni a nyugdíjpénztárak?
Igen, tehát a nyugdíjpénztárak és az egészségpénztáraknak nem csak az adójóváírásban megnyilvánuló adókedvezmény az előnye, ami miatt érdemes ilyen befektetéseket is eszközölnünk a családi költségvetésünkbe, hanem ez egy olyan non-profit szervezet, ami nagyon alacsony költséggel tud működni, egy 1%-os költségmutató alatt működnek a nyugdíjpénztárak. Ráadásul egy ilyen alacsony költséggel működő intézményestett befektetést Magyarországon nem is fogunk találni, ami ráadásul ilyen eredményes tevékenységet tud felmutatni, hiszen minden évben reálhozamokat tudunk mutatni. 10-15-20 éves időszakokra vannak a pénztárak kötelezve, hogy közzé tegyék a reálhozamaikat. Mondjuk a 15 éves reálhozam az 2,3-2,4% volt, ugye ez az infláció feletti hozamot jelenti. Nyilván vannak olyan évek, amikor volt 28%-os infláció, akkor is voltak olyan pénztári portfóliók, amelyek 30-35%-at tudtak hozni, de ott akkor inkább az infláció körüli hozamok voltak a jellemzőek, de egy átlagos évben, mint például a tavalyi évben, egy 13,8-13,9%-os hozamot tudtak biztosítani a pénztártagoknak a pénztárak átlagban.
Mi az, ami egyébként látszik az idei évből, mert volt egy olyan félelem, hogy megnyitotta a lehetőséget az ingatlan vásárlásra, ingatlan hitel törlesztésre, vagy akár lakásfelújításra a kormány. Sokan vettek ki a nyugdíjpénztári számlájukról lakásfelújításra, hitel törlesztésre, vagy ez nem volt jellemző?
A várakozások, amelyeket itt a sajtóban lehetett olvasni, ez az évi 300 milliárdos kivétel volt, azt bőven nem éri el várhatóan az évvégi kivétel, ami a lakás célra történő felhasználását jelenti a nyugdíjpénztári megtakarításoknak, ami azt jelenti, hogy az MNB adatai alapján ez a 2025. október végi adatok szerint ilyen 100-101 milliárd forintnyi igény érkezett be a pénztárakhoz, kb. 52 000 igénylőtől. Tehát ennyi igénybenyújtás történt a teljes szektorba, ami jel látjuk, hogy azért elmarad a várakozásoktól, de azért ez is egy jelentős összeg. Azt lehet tudni, hogy körülbelül csak összehasonlításképpen, hogy várhatóan ebben az évben, ugye akkor ezt ilyen, ha évvégére vetítjük, egy becslés alapján úgy 120-130 milliárdos kiáramlás lesz lakáscélra a pénztári megtakarításokból. A friss befizetések az egy olyan 150 milliárd forintot tesznek ki, és akkor még vannak a hozamok és az adójóváírásból érkező befizetések. Tehát azt lehet mondani, hogy ebbe az évben is azért bőven növekedik a nyugdíjpénztári megtakarítás a szektorban, azaz az egyéni számlák is növekednek. Ha csak az utolsó negyedévet nézzük, a harmadik negyedévet, akkor az egyéni számlákon megtakarított összeg az 7,8%-kal nőtt. Most már lassan 2,2 millió forint van pénztártagonként az egyéni számlán. Nyilván ebben benne vannak azok is, akik tegnap léptek be, és még 0 forinttal rendelkeznek, megtakarított összeggel rendelkeznek, meg azok is, akik már évtizedes megtakarításokat gyűjtik.
Ha súlyozni kell, akkor inkább a nyugdíjpénztári új tagok vannak többen, vagy az egészségpénztárat részesítik előnyben az emberek, mert a nyugdíjpénztárakról a nyugdíjdiskurzus miatt, mint hogyha többet lehetne hallani. Az egészségpénztárak meg inkább akkor kerülnek szóba, amikor arról van szó, hogy mennyire nehézkes az egészségügyi ellátás, legalábbis az állami részben sokszor nagyok a várólisták, és nem feltétlenül olyan szolgáltatást kap az ember, mint amilyet szeretne, vagy egész egyszerűen gyorsan kell, és nincs mit tenni. Szóval emiatt inkább az egészségpénztár, vagy inkább a hosszabb távban gondolkodnak az emberek, és inkább a nyugdíjpénztár.
Ha azt nézzük kizárólagosan, hogy mennyivel nő a nyugdíjpénztári tagok száma évről évre, illetőleg mennyivel nő az egészségpénztári tagok száma évről évre, akkor azt lehet mondani, hogy az egészségpénztári tagság az létszámában nagyobbat nő, tehát hogyha itt számokra le szeretnénk fordítani, akkor ez mondjuk, hogyha az egyéves távlatot nézzük a harmadik negyed évben, akkor az egy plusz 100 ezer fővel nőtt az egészségpénztári tagság, az 1 millió 155 ezer tagot jelent az önkéntes pénztárak országos szövetsége által képviselt pénztárak tagjait számítva, míg a nyugdíjpénztáraknál ez 1 millió 50 ezer főt jelent, ott meg ilyen 1-2 ezer fővel nő csak a tagság. Azt lehet látni, hogy a hosszú távú megtakarításokat jellemzően azért a 40-es korosztály is, a 40 pluszos korosztály részesíti előnybe, akkor kezdünk el gondolkodni azon, hogy úristen, mi lesz velünk, amikor nyugdíjba megyünk, hogyan is áll a demográfiai helyzet Magyarországon, meg mire is várhatunk, amikor mondjuk a nyugdíjas korunkba az eltarthatóságunkról gondoskodunk, ki fognak minket eltartani, mekkora lesz az akkor nyugdíj, és akkor valóban ez egy remek eszköz a nyugdíjpénztár arra, hogy felkészüljünk el a nyugdíjas évekre, de lehet, hogy az már késő, mert ugye 40 éves korban már csak idézőjelben 25 évünk van, holott már akár 20 éves korunkban el tudnánk kezdeni megtakarítani, élvezhetnénk a reálhozamokat, élvezhetnénk az állami kedvezményeket, és sokkal hatékonyabban tudnánk befektetni a megtakarításainkat, hogyha akár a családi költségvetésünket úgy alakítanánk, már fiatal korba is, hogy valamennyit mindig a nyugdíjas korunkra is félreteszünk. Az egészségpénztárak mások. Az egészségpénztárak elsődlegesen a holnap problémáját oldják meg, vagy azokat a problémákat, amikkel úgy gondoljuk, hogy azért találkozni fogunk az életünk során. Nyilván ezek egy elsősorban a nevéből is kifolyólag ilyen egészségügyi kiadásokhoz kötődnek, tehát magánegészségügyi szolgáltatások, gyógyszervásárlások, amelyeket ugyanúgy megtámogat az állam 20%-os adójóváírásban megnyilvánuló adókedvezménnyel, de ennél sokkal szélesebb a paletta, amelyre tudunk takarékoskodni az egészségpénztárakba. Körülbelül 10 évvel ezelőtt bővült az egészségpénztári szolgáltatási kör az úgynevezett önsegélyező szolgáltatásokkal. Ezeket a szolgáltatásokat majd minden egészségpénztár nyújtja, amiben beletartozik mondjuk a jelzálog alapú lakáshitelünk törlesztése, beletartozik a gyermekekkel kapcsolatos különböző kiadásunknak a biztosítása az egészségpénztári megtakarításunk terhére, beletartozhat például a kieső jövedelmünk pótlása, ha elveszítjük a munkahelyünket idéglenesen és bevétel nélkül maradunk. Tehát olyan a mindennapi élethelyzeteket megoldó célokra is fel tudjuk használni az egészségpénztári megtakarításunkat, amelyek akár másnap bekövetkezhetnek, és azokra is tudunk gyűjteni. Valószínűleg így fiatalabb korosztályok is inkább érdeklődnek az egészségpénztárak iránt, és lehet, hogy emiatt is növekszik ilyen mértékben az egészségpénztárak létszáma, de hozzá kell tennünk, hogy ez még mindig nem sok. Ugye, hogyha a nyugdíj és az egészségpénztárakat összeszámoljuk, akkor mi körülbelül Magyarországon egy ilyen 2,5 millió embert képviselünk. ma, de az egészségpénztáraknál még lehetőség van arra, hogy nem csak magunk számára takarékoskodjunk, hanem be tudjuk vonni a közeli hozzátartozóinkat is, szüleinket, gyermekeinket ezekbe a szolgáltatásoknak a biztosításába, és így, hogyha őket is beszámoljuk, akkor a pénztári szektorral, a pénztári rendszerrel körülbelül Magyarországon 3,5-4 millió ember találkozik, akár a mindennapokban is, de hát vagyunk ugye bőven 9 millióan, ami azt jelenti, hogy azért még van itt még bőven lehetőség arra, hogy elgondolkodjanak azok, akik még nem tagok, hogy lépjenek be egészségpénztárba, nyugdíjpénztárba, és élvezzék az ezzel járó előnyöket.
Milyen volt az idei év abból a szempontból, hogy akár nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztár, akár önkéntes nyugdíjpénztár, akár egészségpénztár szűnt meg, tehát van egyfajta piaci konszolidáció, vagy nagyjából azok a piaci szereplők, akik az elmúlt években megmaradtak, tudják magukat tartani?
A magánnyugdíjpénztár az egy teljesen más terület, azokról szerintem...
Az a volt kötelező
magánnyugdíjpénztár. Igen, az a volt kötelező pénztári szektor, az ugye az teljesen összezsugorodva él tovább Magyarországon, pár tízezer taggal és egy pár milliárd forintos megtakarítással, de egy létező forma, de ővelük nem vagyunk ilyen szintű kapcsolatban. Ami az önkéntes nyugdíj és az önkéntes egészségpénztárakat illeti, természetesen vannak konszolidációs folyamatok, de azt lehet mondani, hogy olyan egészség vagy nyugdíjpénztár, ami csak úgy megszűnt, olyan nincs. Tehát ezek vagy valamilyen elsődlegesen ilyen költségoptimalizáló célokból egyesülnek és közösen folytatják a működést, főleg a méret gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, de lehetnek bármely más szempontok. Vannak olyan folyamatok, hogy egy-egy pénztár egyesül egy másik pénztárral, de ezek is ma már ritkaság számba mennek. Volt, ha a történelemben így a közelmúlt történelmére visszatekintünk, akkor egy sokkal aktívabb időszak, amikor ez a konszolidáció zajlott. Most már azért nem jellemző, elvétve találkozunk, de olyan ember biztos, hogy nincs Magyarországon, aki szándéka nélkül kikerül az egészségpénztári vagy nyugdíjpénztári rendszerből, biztos, hogy valamelyik pénztárba tartozni fog.
Az elmúlt percben Kravalik Gábort, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkárát hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedünk, fél nyolckor, Birik Fischerekkel jelentkezünk itt a 94.2.